Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel köszöntöm Önöket! Örülünk, hogy eljöttek. Küszva Balázs vagyok, a Nyugat-Magyarország Egyetem oktatója és a Szavári University Press kiadó vezetője. A könyvek, amelyeket bemutatunk, a Szavári University Press gondozásában jelentek meg az elmúlt hetekben, illetve napokban, illetve van köztük olyan, amelyet egyenes a nyomdából hozok, ahogy ez illik egy könyv, heti könyvbemutatón. Sipos Lajos professzor úr fél órával ezelőtt kapta kezébe a könyvét, és még soha nem látta. Most így fogja dedikálni önöknek, hogy ő nem is olvasta. Engedjék meg, hogy a jelenlétüktől és a hely szellemétől meghatva mondjak pár mondatot arról, hogy miért is olyan fontos az, hogy itt mutathatjuk be ezeket a könyveket. A jelenlévők között bizonyára sokan tudják, de ha van, aki nem tudná, annak hadd áruljam el, hogy Széchenyi István szombathelyen érettségizett. És a Szavári University Press, ez egy szombathelyi kiadó nevéből ezt nyilván kitalálták. 1880-ban, négy alkalommal, persze akkor még nem érettségének hívták, tehát vizsgált Széchenyi István, 17 éves volt akkor, aztán ment a Lipcsei csatába, és ott katonai érdemeket szerzett. De amit kijött az utolsó vizsgáról november 8-án, akkor azzal az elégedetlenséggel fordult naplójához, hogy hiszen engem csak azért engedtek át, mert protekcióm volt. Mert Kressner is Ferenc volt az egyik vizsgáztatója, az a kiváló tanár a Szombathelyi Líceumnak, irodalmára és polihisztora, Vitnitz Lajos és Kulcsár István mellett. Kulcsár István pár évvel azelőtt adta ki, szintén Szombathelyen, a törökországi leveleket, Mikes Kelemen művét, és ekkor épült Szombathelyen a Szili János innovatív gondolkodása által kitalált, megteremtett épület együttes, amely persze elsősorban szellemiséget jelentett. A püspök, Szili János püspök egy olyan szellemi központot hozott létre, amelyet épp most újítunk föl, és épp most építette újjá Szombathely a püspöki palotának azt a II. Világháborúban lebombázott szárnyát, amelyet porint bombáztak. Talán tudják azt is, hogy Szombathely volt a, hát nem tudom másképp mondani, leglebombázottabb város Budapest után. Március 4-én 45-ben érte egy pusztító erejű szőnyegbombázás a várost, ugyanis vasúti központot, és állítólag tévedésből a Székesegyházat is lebombázták. Nos, 200 évvel ezelőttre gondoljunk vissza egy picit Széchenyi Istvánra, mindenek előtt és elsősorban, arra, hogy mögöttünk, én mögöttem és önök előtt itt van a Lánchíd és az Akadémia épületében, könyvtárában vagyunk. Azt szeretném gondolni, hogy azért érdemes Szili Jánosra, Széchenyi Istvánra, Berzsenyi Dánielre gondolni, és hogy egy picit Szombathelyt is hadd idézzük a hely szellemi jegyében, mert hogy ezek az emberek 300 évre előre gondolkodtak. A Lánchidat mindannyian tudjuk, most is használjuk. A szombathelyi tanárok által kiadott törökországi leveleket ma is olvassuk, a nyelvészeti könyveket, matematikai könyveket szintén. Szili János pedig egy olyan templomot épített egy 2500 lakosú városban, amelyben 5000 ember fér bele. Tehát nagy valószínűséggel mondható, hogy 300 évvel előre gondolkodtak. Aki könyvet ír, az mindig a jövőnek dolgozik, és hát legalább 30 évvel előre, vagy 3 évvel, vagy olykor 300 évvel előre gondolkodik. Nagy öröm egy kiadó számára, hogyha, és ritka alkalom egy kiadó számára, hogyha 6-7 szerzőjét együtt köszöntheti, és ezt egy kedves és népes közönség előtt teheti ebben az épületben, amelyben megszólalni is nehéz. Azonban azt reméljük, hogy ebben a szűk másfél órában mindenkinek lesz alkalma megszólalni a saját könyvéről, a szerzők közül. Tudom, hogy lehetetlen vállalkozás 6-7 szerzőt és könyvet egyszerre bemutatni, de mi most mégis ezzel próbálkoznánk. Ez a 7 könyv, ez az elmúlt időszaknak részben összegzése. Ez a rész a 12 legszebb magyar vers programhoz kapcsolódik, még hadd szóljak erről is bevezetésképpen néhány gondolatot. A 12 legszebb magyar vers program 2007 és 2013 között zajlott Magyarországon, illetve a határainkon túli magyar területeken. Szabadkán, Szatmárnémetiben, Nagyváradon, Újvidéken, az ottani egyetemi kollégákkal, középiskolai tanár kollégákkal, szerencsére gyakran diákokkal és egyetemi hallgatókkal is. E konferencia sorozat egyben egy könyv sorozat kiadását is jelentette. 12 kötet jelent meg ebből, és ezek közül az egyik utolsó, amelyről majd én pár szót még mondok külön, ez a Koltótól Koltóig című kötet, hiszen ez a program maga Koltón indult 2007-ben, és 2013-ban Koltón zárult. Olyan versekkel foglalkoztunk, mint a szeptember végén az Apokrif, ugye Koltón szeptember végén innen indultunk, tehát Szondikét apródja, Esti kérdés, Levélamit vesvesz, Hajnali részegség, Kiviszi át a szerelmet, Kocsi út az éjszakában, a közelítőtél, a Vincigány eszmélet és Vörös Sándortól a Marsztriszt. Most a szerzőket nem mondtam, de bizonyára mindenki felismerte őket, és hát persze mindenkinek megvan a saját 12 legszebb verse is. Ehhez a programhoz csatlakozott Jordán Tamás, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatója, Kossuth Díjas Primissima Díjas színművész, mindannyian ismerjük őt film szerepeiből, színpadi szerepeiből, de mi elsősorban, mint egy innovatív személyiséget is ismerjük Szombathelyen, és ezért szeretnék rá külön is utalni. Vele találtuk ki az úgynevezett nagy versmondásokat, hiszen ennek az egész programnak az volt a kérdés, amelyet Margócs István vetett fel az első alkalommal Koltón, hogy az ma már a kérdés, hogy mit kezdjünk a kultúrával, mit kezdjünk a költészettel a 21. században. Ez a program erre a kérdésre próbált meg egy válaszlehetőséget fogalmazni, és azt mondhatom el önöknek, hogy a program nem zárult le tulajdonképpen 2013-ban, hanem tavaly, 2015 őszén a Badacsonyi Finugor Írók Világkongresszusán a finugor írók elhatározták együttesen, hogy az összes finnugor nemzetalkotó, illetve Oroszországhoz tartozó köztársaságban megismétlik ezt a programot. Ez körülbelül 130 kötetnek a kiadását jelenti, és körülbelül ugyanennyi helyen lesz nagy versmondás és konferencia az ő 12 legszebb versükről. Az első kötetek már megjelentek, az első az 32-t jelent Pusztai János professzor úr koordinálásában, és ezek közül egyet mutatóba elhoztam. Ezt ma külön nem mutatjuk be, csak egy felmutatás pillanatáig. A finnugor irodalmak legszebb 12 verse, mondja a cím. A program aztán megy tovább, Pusztai tanár úr kérdésére elkészítettem egy válogatást, az 50 legszebb magyar vers. Most a kollégáimnak mondom, akik részt vettek a programban, sok biztatást kapok, hogy folytassuk a 12 legszebb magyar verset, íme a következő két évtized programja már vázlatban megvan, illetve elkészült a 12 legszebb magyar novellát összefoglaló kötet is. Persze a válogatások szubjektívek, a 12 legszebb magyar versét nekem kell vállalni a felelősséget, de hatalmas érzés volt, hogy mindenki elfogadta a játékszabályokat, és soha senki nem kérdezte, hogy miért pont ez a 12, hanem végigcsináltuk, és így lett 12 kötet, 12 film, és 12, főképpen, amire a legbüszkébb vagyok, 12 000 középiskolás korú és általános iskolás korú diák mondott hangosan és közösségben verset. Hogy arra a kérdésről, hogy mit kezdjünk a kultúrával és a közösszettel, amikor válaszolni próbáltunk, ezt tartom a legfontosabbnak, hogy igenis, nem hitték el nekünk, hogy 1309. osztályossal el lehet mondani az Apokrif című Pirinszky vers első részét, nem az egészet első részét, de megcsináltuk. És a legnagyobb élmény valójában utána következett a végén, amikor Pirinszky János elmondta, ő maga egyedül kivetítve az Apokrifet, és ezt a 12 perces hosszú felvételt az 1300 diák úgy hallgatta, mint hogy oda lettek volna szegezve a székhez. És akkor jöttünk rá Jordán Tamással, hogy nem az a nagy versmondás, hogyha mi 1000 gyerekkel elmondunk egy verset, hanem hogyha 1000 gyerek végig hallgat egy költőt 12 percen keresztül. Most nagyon szép élmények kötődnek ehhez a programhoz. Most Nagy Endre professzor úr könyve, a 12 költemény kapcsolódik majd ide, illetve Esztó Gyula tanár úr könyve, az egy francia tanár irodalmi kalandozásai. A másik három könyv, és amelyet említettem, a Koltó, a másik 3-4 könyv pedig, inkább Márta tanítónőt kellett volna persze először bemutatnom, de de talán nem sértődik meg, hogy most ezt a hibát vétettem, bocsánat Márta, aki örömre nevelni címmel, mint egy, és még egyszer bocsánatot kérek, mert hölgynek ilyet nem volna szabad mondani, hogy egy életmű összegző kötettel örvendeztette meg a kiadót, és tisztelte meg a kiadót, és ez is erre az alkalomra jelent meg pár héttel ezelőtt, ebben Mohai V. Lajos tanár úr, irodalomtörténész, pedig a Kosztolányi monográfiáján, a nagy monográfiához vezető út újabb állomásával örvendeztet meg bennünket, és hát aki a legnagyobb, legvastagabb és legnehezebb könyvet írta, ez pedig Sipos Lajos professzor, aki kapcsolódik a 12 legszebb vers programhoz is, illetve ebben a valóban vaskos és súlyos könyvben nagyon sok más tanulmány is található. Most az első körben arra kérem majd a szerzőket, hogy mindannyian beszéljenek röviden, 2-3 percben a saját könyvükről, arról, hogy mi vezette őket ennek könyv létrehozásához. És hát van még egy könyv, amelyet nem említettünk, egy Ottlikról szóló tanulmánygyűjtemény, és arról is majd én fogok röviden beszélni. És aztán a második körben pedig én kérdezek egyet-egyet a szerzőktől, és a harmadik körben pedig megkérdezem a közönséget, hogyha valaki szeretne bárkitől kérdezni, akkor ezt tegyen, és legyen szíves. És így gondoltuk, hogy körülbelül ebbe a szűk másfél órába akkor beleférünk. Kérem szépen, hogy most egy percre gondoljunk Eszterházy Péterre, arra, hogy én abban reménykedem, hogy ő most meg tudja nyitni, én nem tudtam oda menni a könyvhetet, nem tudom, tudja valaki, hogy ott van és megnyitja.
Ez egy kórház, ott azt nem lehet tudni, hogy el tud-e menni.
Ugye nem tudjuk, hogy
van. Megnyitott, megírta.
Drukkoljunk neki, hogy gyógyuljon meg. Sajnos nem tudtuk egy órával vagy két órával későbbre tenni a mi rendezvényünket, mert ezt már fél éve szerveztük, és akkor határoztuk el ezt az időpontot. Hiszen Eszterházy Péter azt hiszem olyan emblematikus személyisége a magyar irodalomnak, aki egyébként, hadd említsem meg azt is, hogy a mi Ottlik kutatásunkhoz is kapcsolódik 20 évvel ezelőtt az első Ottlik könyvünkhöz, amelyet diákokkal írtunk, 1998-ban ő írta az előszót, és azóta is féltve őrzöm ezt a kézzel írt levelet, amelyet Berlinből küldött, akkor éppen ott volt, és első szóra, első kérésemre vállalta azt, hogy ezt megteszi. De Vörös Sándorhoz is kapcsolódik, hiszen a Csöngei Vörös Sándor emlék és Károlyi emlékházat is ő nyitotta meg néhány évvel ezelőtt, akkor volt alkalmunk beszélgetni kicsit hosszabban is. Nos, akkor vágjunk bele a bemutatóba azzal a jelszóval, amely a 12 legszebb vers program jelszavává, logójává, jelmondatává vált Nietzsche után szabadon, hogy irodalom nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Mi Mártát kértük arra, hogy kezdje ezt a bemutatkozást és beszélgetést, ez természetesen a minimális udvariasság is úgy kívánja, ő pedig azt kérte, hogy lehetőleg ne ő kezdjen. Akkor most én szeretném megkérdezni a kedves tanárokat, hogy ki volna az, aki vállalja az indítást. Például köszönöm szépen, látom, Sipos tanár önként jelentkezik.
Köszönöm szépen, hogy jól valóban jelentkeztem. Nekem a legfontosabb munkám Babits életművével a foglalkozás. Babits költészete most süllyedőben látszik lenni. Jelentőségét inkább kétségbe vonják, mint megerősítik. Én azt hiszem, hogy ennek sok oka van. Az egyik oka az, hogy mindmáig nem gyűjtötték össze Babits műveit. Tehát beszélnek emberek Babitsról, anélkül, hogy olvasták volna. Anélkül olvashatnánk volna. Mert Babits nagyon nehezen adott ki a kezéből bármit. Most összeszedjük ezeket a adatokat, bővítjük azt a bázist, ami alapján véleményt lehet mondani Babitsról. Én ehhez a munkához szerettem volna kapcsolódni, ezzel a könyvvel, amiért nem udvariasságból és nem formálisan nagy hálával tartozom kiadónak, személyesen Fűszó Balázsnak, személyesen az ő kedves feleségének. Nincs itt. Azt szerettem volna dokumentálni, hogy egy korszakban párhuzamosan különböző irodalom felfogások élnek. Ezek az irodalom felfogások kijátszhatók egymás ellen természetesen. Aki már régebben jár ezen a világon, azt tudja, hogy 1945 előtt is kijátszhatók voltak, 45 után is, 48 után is, 56 után is. Lehetett azt mondani, hogy azok a művek az igazán fontosak és jó, amelyekben valamilyen társadalmi gondolat jelenik meg. Lehetett azt mondani, hogy azok a művek az igazán fontosak és jó, amelyekben semmilyen társadalmi gondolat nem jelenik meg. Lehet azt mondani, hogy a műveknek kell lenni valamilyen etikai vonatkozásának, meg azt is, hogy egyáltalán semmilyen etikai vonatkozásának nem kell lenni. Olyan szerzőket választottam egymás mellé, Verda Józsefet, Vörös Sándort, Bobicsot, prózaírókat, és nagyon sokszor hivatkozom Adira, és nagyon sokszor hivatkozom Kosztolányira, akik egymás mellett egy korszakban különbözőképpen fogták fel az irodalmat, és nem csak úgy nyugodtan éltek egymás mellett, hanem még tisztelték és szerették is egymást. Kosztolány, amikor nagyon beteg volt, és meglátogatt őt Kalindia, és teljesen másként gondolt az irodalmat, Kosztolánynak volt annyi lelke, hogy azt mondja, Kalindi elhagyta a lakásokat a feleségének, hogy ez a marha, hogy köztünk az egyetlen zseni. Sok zseni jelent egykorban. Most megint felmerül az az igény, hogy majd én megmondom, hogy ki az a zseni, aki jöhet. Én azt szeretném, ha senki nem mondaná meg, hogy ki az a zseni, aki jöhet. Ezt próbáltam meg a témát.
Nagyon szépen köszönöm. Ki várom a folytatást, esetleg Nagy Endre professzor úr.
Én vagyok itt a, nem tudom, Jolly Joker, vagy hogy mondjam, akinek nincs köze az irodalomhoz, és úgy kerültem bele ebbe a sorozatba, hogy akkoriban Szombathelyen tanítottam, amikor rendült ez a sorozat, és nem tudom, Balázs tudta, hogy én vonzódom a versekhez valahonnan, és azt mondta nekem, hogy hát legyen már egy nem irodalmár is az irodalmárok között, aki fölép. És akkor az első dolog, amit beszálltam, az a Spirinszky János volt, és annyira megszerettem ezt a konferencia sorozatot, hogy utána mindegyiken részt vettem, kivéve Radnóti Miklósét, ahová azért nem tudtam elmenni, mert annyira megszerettem Radnóti, nem tudtam volna elviselni, hogy ott álljak Addán, ahol vagyok. De aztán utólag megírtam, amikor elmentünk Koltóra, hogy miért nem mentem el oda. Na most még annyit szeretnék elmondani magamról, hogy én eredetileg jogot tanultam. Utána történettudományból habilitáltam, szociológiából csináltam meg az akadémiai doktorimat. Most egy mentálhigiéni intézetben dolgozom, de valahogy mindig filozófusnak éreztem magam, ezért örültem, hogy Balázs azt írta a programból, hogy egy filozófus gondolatai holott. Én azt írtam rá, hogy irodalom szociológiai tanulmány. Na most annyit mondanék el magam, hogy én a Pannonhalmi gimnáziumban jártam 1956 és 60 között, és ott volt egy nagyszerű testnevelés tanárunk, aki nekem elsős koromban kezembe adta egyszerre Baudelaire-nek a romlás virágait, valamint egy Ady verses kötetet. És attól kezdve én mind a kettőben egyszerre szerelmes lettem, és rájöttem, hogy az irodalom a művészeteknek a csúcsa, azóta rájöttem, hogy a zene is az körülbelül. És azóta tulajdonképpen mindig együtt éltem a versekkel. Sipos Tamán említette, Babits Mihály, én katona is voltam annak ideje 28 hónapig. Zsebbe hordtam mindig a Babits válogatott verseket, ahol lelkesen olvasgattam a Zsoltár Férfi Hangra című verset, hogy magamat vigasztaljam valamire. Na most itt a kötetekből nem szívesen emelnék semmit. Egy dolgot ma elolvastam, hogy valamiről tudjak egy kicsit beszélni, az Arany Jánosnak a Szondik Létaprógya című vers, amiben ahogy a többi versekre is, hogy egy-két hónapon keresztül mindent végigolvastam, amit arról a nagy irodalom tudósok írtak, és utána írtam egy saját verziót. Úgyhogy ugye azt láttam, különösen Németh Lászlónál, meg másoknál is, hogy ugye azt mondják, hogy Arany Jánosnak volt egy felszíni énje, amivel a Arany Gyulai féle kiegyezés korba illeszkedett bele, de alatta volt egy mélyebb réteg, ami olykor felszínre tört, mondjuk az őszikékben. És akkor én azt láttam ki, hogy tulajdonképpen ő egy köztes helyzetet talált a nagy elbeszélő költemények, mint a Toldi, és az egyes elbeszélő költemények között, és ez volt a ballada. És azt gondolom, hogy a ballada, mint különösség, magába foglalta az általánost és az egyest is, és ebben nagyszerűen kifejezte azt, hogy egyesítette az objektív és a szubjektív költőt saját magába. Hát körülbelül ezt tudnám elmondani Arany János, a többiekről már nem szívesen beszélnék. Egyszerűen szeretném felidézni magamban azt a mámort, amit ezek a konferenciák jelentettek számunkra, ahol kialakult egy nagyjából állandó mag, mindig voltak meghívott nagy emberek, mint a Tvertutát meghívta ugye a József Attilára, vagy a Szegedi Masszákot meghívta a Kosztolányira, a Csíkos Tanár ugye ott volt a Szondikét Attilánál, és nagy élvezet volt egy ilyen körbe tulajdonképpen megszólalni és véleményt adni. Köszönöm szépen.
Megpróbáljuk, ez is működik. Én az utóbbi időben azon tűnődöm, hogy ez véletlen-e, hogy Arany János és József Attila nevének a kezdő betű, az pont inverze egymásnak. Akkor most közben Mártát rábeszéltem, hogy ő legyen a következő.
Mert tudod, hogy se a nagy emberek előtte, és utánuk se olyan könnyű megszólalni. Talán egy kicsi jogot onnan is szerzek, hogy igyekeztem rengeteg szép irodalmat vinni a gyerekek, a legkisebb köz is. Azt szerettem volna a végeredményben megírni, de hát talán még oda is kerül sor, mert a régen büszke vagyok, hogy a alsó négy osztályban is rengeteg irodalmat a gyerekek közelében is, ami az életünk lett szép tőle. Én azt szeretném elmondani, hogy írással bizony elég korán próbálkoztam, a Kinek kalod, a kinek fészek című könyvet írtam meg, amikor bizony kezdő kísérletező tanító voltam, annak a története tulajdonképpen 85-től 93-ig a tankönyv kiadó fiókjában ez a könyvecske, még végül aztán elhoztam onnan és magán kiadó hozta elő. 2015-ben negyedik kiadása is előjött. Itt végeredményben azt akartam elmondani a világnak, hogy a porosz iskola oktatási elveivel szemben én egy műhelyt kívánok megteremteni, egy alkotó teremtő műhelyt a gyerekek számára, amiben hát együtt élünk jól, és gyerek részese mindannak, ami szép élmény, és ami őt oda viszi, hogy felkészülve az életre nagyon sok szépet gyűjthet be magának úgy, hogy tesz is érte, hát állandóan benne is, ugyanúgy dolgozik benne, mint én. 88-ban iskolát alapíthattam, történetet, az, hogy jó lenne azt is elmondani, hogy hogyan, mi módon, mi vitt oda engem, de rendkívül nagy örömömre tudtam iskola formában megmutatni azt, hogy igenis lehet másképpen is élni a gyerekekkel, felszabadultabban, és hát igenis a tartalmat nagyon megválasztva, azért mégis a gyereki életet szolgálva. 2004-ben egy filmet, szülői segítséggel filmet csináltak, akkori osztályomról egy követő filmet, amiben hát azt mutatjuk meg, hogy valóban mi is ez az én elképzelésem, mint az alkotó műhely, és hogy él benne a gyerek. Ehhez írtam a második könyvet, ami a fejezeteknek megfelelő, a film blokkjainak fejezetek felelnek meg, hogy érthetőbbé, közelebbé tehessem a szülők és az olvasók előtt. Aztán pedig ez a harmadik könyvem, az Örömre nevelni, hát azt remélem, hogy a tanítók és a leendő tanítók azt találják meg, amit én megtapasztalhattam, és amit megküzdve válaszolni tudtam a problémákra. Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan példa van benne, ami hát a mai életünket is követi, ami hát segíthet abban, hogy a problémák kezelését hogyan is érdemes, hogy eredmény is legyen belőle. Tehát a megküzdött, a kiművelt válaszokat ezekre a problémákra, ezeket akartam, ezek során gyűjtögettem bele ebbe a könyvbe. Hát végeredményben azt akartam megmondani, hogy az ösztönző szeretet, a folyamatos ott lét, ugye, folyamatos jelenlét, a nagyon következetes munka a gyerekekkel együtt hozhat eredményt, és a hit, ami okvetlenül kell, hogy ott tartson bennünket a gyerekek mellett, hiszen nagyon fontos nekünk az ő jövőjük.
Köszönjük szépen, nem tudom, nem te emlékszel rá, hogy amikor Drégelybe, fölvittük Drégely Palánkról 250 gyereket, hogy ott legyen a nagy versmondás, és felvébe hagyatott már a drégeli rom, szó szerint így történt. És Márta gyerekei, negyedikesek voltak akkor, ugye? Ötödikesek voltak akkor, már a gyerekei olvasták fel azt a gyönyörű szép szöveget, a filmben is látszik, amelyet, tehát a filmben is ők olvassák fel, úgyhogy így kapcsolódott egymáshoz.
Mert minden negyedikkel fel is dolgoztam,
én azt mondom. Igen, Kikristán is ott látszik, hogy Arany Jánosról mindannyian szívesen beszélünk. Gyula kérdének akkor téved, hogy légy szíves, foglald össze egy francia tanár irodalmi kalandozásai című könyvednek. Igen, légy szíves.
Igen. Hát hogy kerül a tanár jeles csapatba? Azért gyorsan elmondom, mert mindig meg szokták kérdezni, essünk ki rajta. Mi az az S? Szigetváron születtem, Szegeden jártam egyetemre, és Szexárdon kezdtem tanítani. Ezek azért összefüggnek. Tulajdonképpen hogy kezdődik egy középiskolai tanári oklevéllel rendelkező embernek a találkozása és a vívódása az irodalommal. Elmegy tanítani, van 40 gyerek, vagy 20, vagy senki most már Franciából. Úgyhogy egy, az biztos, hogy az egyetem. És most nagyon röviden, vázatosan mondom, kell egy olyan tanár, aki ezt kinyitja előtted és inspirál. Ez Nagy Géza tanár úr volt, ő már nem él közöttünk. A másik a iskola. Ezt a munkát csak tanórán kívül lehet végezni. Ezt azoknak mondom, akik középiskolai tanárok esetleg itt vannak, úgyhogy ne is vitatkozzunk. Ezzel tanórán kívül. Én Szexárdon elkezdtem egy szakkört tanórán kívül, amelynek a témája a társadalmi cselekvő ember a francia regényben. És tulajdonképpen semmi más nem teszek azóta, mint ezután járkálok. Természetesen a magyar embert is megvizsgáljuk ezen ütköző vonalakon. Nem volt más szándékom, mint hogy a menetben, a kutatások során föltárult számomra a francia-magyar csodálatos irodalmi kapcsolat. Szóval fantasztikus magyarok, Franciaországról, francia irodalomról, és rengeteg francia, magyar irodalomról, majd talán a második körben akkor egy-két érdekességet a fordításoknál elmondok, és azt is észre kellett venni, hiszen nem csak a 12 vers francia verzióit néztem én meg, hanem más dolgokat is, hogy ez a vonzódás, és azt hiszem Sipos professzor úr említette, hogy politikai kurzusokon átívelő volt. hogy a magyarok oda vetették a szemüket. 45 után is, tehát a irodalomban, a szakirodalomban bőségesen megtaláljuk a klasszikusokat, aztán, hogy még kifért oda be egy-egy kiadványba, az más kérdés. Ebből a munkából, ebből a többször voltam Luxemburgban, mert frankofon területeken bókláztam, és 11 évvel ezelőtt kezembe került egy kiváló kötet, 50 magyar vers franciául. Egy gyönyörű, jó megfogni egyébként, Kassai György, aki Párizsban élő volt, és Tverdota György válogatta és szerkesztette, és éppen Luxemburgban kaptam én ezt meg, és csodálatos volt. És gondoltam, én mindig ilyen horizontális becseket szoktam vívni francia barátaimmal. Tehát nem a híradóból nézem meg, hogy hogy vannak a franciák, egyébként rosszul, hanem horizontálisan üzengetünk egymásnak a barátaimnak. Na most akkor elküldtem, mert szerencsére meg volt az interneten. És amit már tudtam, az az, hogy a franciák a fordításainkat, nagy fordítások által szeretik és megértik a magyar verset és a magyar lelket és gondolkodást. Ezt a menetet én most azzal zárom, hogy ezután persze óriási élményem volt, hogy találkoztam a Fűszabalás programjával, és akkor fontolgattuk ezt a lehetőséget, hogy essek neki ennek, amely igen emberpróbáló munka volt. És ebből az egészből, majd erre majd még aztán visszatérek, a zsolnai programban is folytattuk, egy programot csináltunk franciából, amelyben egy vonal végig a francia irodalom ott van, és általános iskolától középiskolától. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Tehát a könyvnek nagy része a 12 legszebb vers program kapcsán született, és Gyula az összes versenyt megnézte a francia fordításait, francia vonatkozásait, és többen voltak hasonló kollégák, akiket én megkértem arra, hogy mindig az adott versnek, ott a konferenciáknak egy ilyen tematikus pontja, egy ilyen szekcióval, mindig 4-5 előadással, de az adott versnek az olasz, francia, német vonatkozásait, és finn, ja igen, bocsánat is volt, tehát többféle nem soroltak fel most mindent, de hát ez borzasztó, ez egyik legizgalmasabb szelete volt a konferenciáknak. Nos, kérem szépen akkor az első kör végén, de természetesen nem utolsó sorban, Mohai Vélajos kérem arra, hogy valljon egy kicsit nekünk Kosztolányról.
Kosztolányról nem biztos, hogy tudok köszöntetni megint. Elnézést megfáztam tegnap, mert bekövetkezett az, ami mindig bekövetkezik, hogy bekapcsolják a 20-kor a légkondicionálást, és nem bírja elviselni a szervezetem, meg abban összintem, úgyhogy ez az egyik francia irodalom nélkül nincs Kosztolányi, meg a nyugodt sem, meg Babics sincsen, Babics nélkül sincsen Kosztolányi, Kosztolányi sincsen Babics nélkül, úgyhogy nincs semmiféle probléma is, aki valamelyen is tiszteleti vagy olvassa a magyar irodalmat, az Babicsot is olvas, Kosztolányit is, meg a franciákat is természetesen. Fűszabalázs ugye azt mondta, akivel ötös kollégiumi barátságunk lassan már 4 évtizedes, úgyhogy ez részben szomorúság is, meg részben öröm is. Tehát, hogyha 20 évvel ezelőtt mondja a Balázs, vagy 25 évvel ezelőtt mondja a Balázs, hogy ezek Kosztolányi monográfia előtt tanulmányok, elhiszem, de bevallom őszintén itt a tudománycsarnokában, hogy soha nem fog elkészülni ez a monográfia. De megnyugtatom a Balázst egyébként, hogy tervezek még egy hasonló kötetet az ő számára. Még a bevezetést a monográfiában nem készül el, amelynek az a cím, hogy Méró a Gicsember, tudnék a Méró, a Vestikormény, meg a Mostova szövegeinek, illetve ezeket a műveket még olvasgatom mindenképpen, és igazából nem szeretnék ellent mondani, de irodalomtörténésznek sem nagyon vallom magamat, inkább irodalmának, és most már egyre inkább a saját íróságommal foglalkozom, amely természetesen mélyen gyökerezik Kosztolányiban is. Ez a könyvecske, füzetecske, maradjunk így, ami engem nagyon emlékeztet az irodalomtörténeti füzetekre, amely egy fantasztikus sorozat volt professzor úrnak, és akkor jelent meg a nagyobb az én egyetemi korom végén a Adia forradalomban, ugye? Jó, Babicsi, bocsánat, én a forradalom, igen.
Na, úgyhogy nagyon örültem, hogy amikor ez elkezdődött, és ugye az egyik első kötet, talán az első kötet a Sárszegi regénynek és a környezetük. Ugye én úgy gondolom, és 40 év olvasmánya alapján az egyre inkább a meggyőződésem, ha lehet egyáltalán ilyet mondani, hogy ez szintén az ötvös kollégiumhoz kapcsolódik többé-kevésbé, mert amikor a Balázsról ötvös kollégistán voltunk, akkor a fantasztikus lehetőség megvolt, hogy kinyitották az ötvös könyvtárt este 10-ig, és kényszerűségből és nem kényszerűségből sokan oda jártunk, és akkor az ember végigolvasta kedvenceit, Kosztolányit. Meg kell jegyezni, hogy akkor volt Szörényi Lacinak egy nagyon híres kerti szeminárium, ahol mindent végignéztünk, talán te is jártál egy-kétszer, persze. És hát innen is van ez a nagy Kosztolány elfogultság. Én elfogult vagyok egyébként, néhány ifjú kosztolányi kutató. Professzor úr, az a probléma egyébként, és ezt zárójelben jegyzem meg, hogy Kosztolányról viszont sokat írnak. Babicsról meg keresett. Szóval fiatal kutatók, akiket én nem olvasok, ők nem olvasnak engem, mert aztán úgy döntöttem, mikor ezt a kötetet megcsináltam, hogy utána olvasok a kosztolányi fiatal kutatóknak, úgyhogy lábjegyzetbe beleírtam mindent. Na, mindegy, úgyhogy utána van egy ilyen nagy vonzalmam, és ugye azt tapasztaltam magam is vidéki lévén, nagykabizsai lévén, hogy van ennek a kosztolányi életműnek egy nagyon-nagyon erőteljes ösztönzése, amelyik ugye egyrészt a monarhiás meg a posztmonarhiás irodalomból származik, ugye ez a szabadkaság, a szabadka élmény meg a bácska élmény, és a másik pedig az, hogy úgy tapasztaltam, hogy Kosztolányi nem csak nekem, hanem másnak is adott egy ajánlatot azért az irodalomról, az olvasásról, a létről. Úgyhogy dicsekvésképpen elmondom, hogy most fejeztem be a Vigíliának egy dolgozatot, egy eszét Tolnai Ottóról, és amelynek a két legfontosabb fejezete természetesen a kosztolányi tradíció, meg a csátról végzett gyászmunka, az árvacsát. Szóval ilyen fogadott szabadkaik én olvasom, én kosztolányit, hogy inkább nem kosztolányi olvasó vagyok, mert megvalóbb őszintén írjúságból megnéztem, hogy 33 tanulmányt és értelmezést írtam, és ha nincs Takács László barátom például lévén, ugye nem vagyok egyetemi ember, bár szeptembertől tanítani fogok 2 órába a Károlyi Egyetemen, hihetetlen 60 éves korban az emberi idáig eljut, hogy ezek a szegény fiatalok, akiket ismerek és nagyon szeretek, mert a Maszlánk is meghívott meg a Veres is erre a kritikai, hogy is hívják, a munkacsoportra, ezek szerencsétlenek nem is olvastak volna, és mondjuk a Pacsirtáról írtam egy könyvecskét, ami ugye a első Sárszeg a regényben fűzletben benne van, azt akár még a kritikai kiadásból is kihagyhatnánk volna, de nem így történt egyébként, hogy egy 22 lappal szerepelek, függetlenül attól, hogy nem tartom magamat tudósnak, se irodalomtörténésznek, csak egy irodalmának, azért végül is remélem, hogy egy újabb mérföldkő 4-5 év múlva elkövetkezhet a mostohával, hogy is hívják, a Esti Kornéllal, meg a Néroval. Te és hát az egyetem kiadójában. Egyébként most vettem észre, hogy kecsekül a Bácskai Sángon már ebben a füzetben is írtam hogy is hívják az Esti Kornéllal kapcsolatban. És hát persze, mint olyan ember azért, aki végigköveti az irodalmat, vagy az irodalom történetet a kutatók munkáit, tehát azért remélhetőleg, hogy szabadon és nagy elfogultságon mellett is azért kevés szakmai hibát vétettem, de hát majd meglátjuk. Úgyhogy hát ennyit. Végülis mindennek a Balázs a oka és az ötös kollégium, úgyhogy én mindesetre köszönöm ezt, és még annyit szeretnék mondani, hogy tényleg egyébként egy nagy prózai mű, hadd mondjam el, egy nagy prózai művel dolgozom a Kanizsai Hidegházon, ami ugyanegy szintén a marginalitás, a vidékiség, a iskola határonnak a kérdésköre, meg a problémaköre, úgyhogy ha lehet, akkor minden vonatkozásában kihasználom Kosztolányi összes írását, és amit olvastam, jegyzeteltem, és egyébként most következik a szabadrablásom. Köszönöm szépen, mint a tudós tanár urak között ezt a nagyon szubjektív vallomást, vagy hablacsot, úgyhogy köszönöm. Bocsánat, nem akartam megcáfolni, de lehet, hogy lesz 10 év múlva, 20 év múlva a helyről megosztolányi.
Köszönöm szépen, neked lejárt a második is. Csak vicceltem. Én inkább arra kérlek, hogy kösd össze, mert már félig kezdted is összekötni Ottlikkal, hiszen most utaltál az iskola határonra, és ennek a szerzőnek, ennek a könyvnek is szerzője vagy. 100 év múlva is emlékezett dolgokra. Ez a 7., azok pedig mi magunk legyünk, parafrazálva József Attilát. Szóval 3 konferencia anyaga van benne ebben a könyvben, és hát nagyon örülök, hogy azt hiszem méltó formában sikerült kiadni. Hadd mondjam el itt most, hogy a könyveket legelsősorban és mindenek előtt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetjük, amely kulturális alap egy kiadói program keretében összesen 12 könyvre, most már a kedvencem lett ez a szám, adott támogatást 2014 és 16 között, és tavaly készült el 6 könyvünk, és most a második 6 ezeket mutatjuk be itt önöknek, egy 7. együtt. Nos, a 7. kötet tehát Ottlik Gézáról szól, arról a szeméről, akivel kapcsolatban Mohai V. Lajos néhány évvel ezelőtt sok vitát kiváltó kétkezes regény címmel a HVG-ben. Négykezes. Lehet, hogy szellemesebb, mint azon, nem emlékszem, akkor most a filóvéval mondatlan voltam. Szóval a lényeg az, hogy arra célzott, hogy hát ha nem is Ottlik Géza írt az iskola határon. Most ebben a vitában nem fogunk belemenni, de ennek külön recepció története van most már. Viszont ebben a könyvben a 100 éves Ottlik Gézáról emlékezett meg egy szép tisztelgőírással, és az említett szegedi Maszák Mihály professzor úr is az egyik konferencia főelőadója volt, az ő írása is itt található, Finta Gábor, Korda Eszter és mások, akik az Ottlik, Kelecsényi László, akik az Ottlik szakirodalomban az utóbbi években önálló könyveket vagy nagyobb tanulmányokat írtak, azt hiszem talán szinte kivétel nélkül szerepelnek. Tehát amikor 50 éves volt az iskola határon 2009-ben, és amikor 100 éves Ottlik Géza 2012-ben, és amikor 20 éves a Buda 2013-ban, rendeztünk egy-egy konferenciát, az első 2-t Kőszegen, a harmadikat pedig hol máshol, mint Budán, mégpedig az 5-ös kollégiumban, nem messze a Fehérvári út 15B-től, és ennek a 3 konferenciának az anyagát gyűjtöttük itt egybe. Hadd utalják vissza a bevezetőben mondottakra, Eszterházy Péter bevezetőjére, az volt tehát az első kötet, aztán megjelent több konferencia kötet, egyszer a szegediekkel összefogásban, és ez most az utolsó. Abban reménykedünk, hogy az Ottlik recepciót, egy Ottlik reneszánsz korszakot, ez a 2000-es évek volt, amikor legalább 5-6 vagy talán 8 könyv is megjelent Ottlikról, egyszerzős kötetek és tanulmánykötetek, egy igen jelentős korszaka volt az Ottlik recepciónak, sikerült ebben valamiképpen összefoglalni. A cím olyasmit jelezne, szimbolikusan persze Ottlik idézett, hogy mindazok a dolgok, amelyek az iskola határomban megfogalmazódnak, ahogy ő maga mondja, a 3 év például nem telt el, hanem van, hogy az ember a 20. század végén, a 21. század elején, miközben tisztázni próbálja azt, hogy képes-e egyáltalán különböző nézőpontokból egyformán hasonlóképpen legalább emlékezni, hogyan leli meg a saját, hogyan találhatja meg a saját identitását, és hogyan jut el addig egy nagy író, egy szerző, Ottlik Géza, hogy a 472. oldal végén, amikor kiteszi a pontot, akkor azt mondja utána ez a saját értelmezése, hogy csak akkor rájöttem, hogy nem kellett volna megírni ezt a könyvet. Hogy csak a hallgatásba fér bele minden, hogy csak a csend képes hordozni a teljességet. Persze ő tudja, hogy ez abszurd így, és pontosan tudja azt, hogy neki nincs más dolga, mint meg kell írni azt a könyvet, mert arról tanúskodik, hogy a teljesség az csak a hallgatásba fér bele. Ugye Medve Gábort is idézhetnénk a regényből, aki azt mondja mindig, hogy félt megírni élete jó nyersanyagát, mert hát minden megírás az valamiképpen csonkítja ezt a teljességet. Hát fogadják szeretettel ezt a könyvet is, lapozgassanak bele, és most itt hadd jelezzem, ha valaki nem vette azt észre, hogy a könyveket meg lehet vásárolni az előcsarnokban, a szerzőket dedikáltatni lehet, és minden könyvre 500 forint engedményt adunk a hátul ráírt árhoz képest. Következik akkor a második kör, de most te jössz.
Szerzőségi tettség az ott mikor jó, mert ez...
De Lajoson, te jössz most. Tehát mondtam, hogy közd össze, légy szíves, még tegyél hozzá egy-két mondatot, Ottvik ügyben, és akkor utána jó, megyünk tovább.
Az ötös kollégiumi, hogy is hívják, Ottvik ünnepségen, ugye a Balázs szervezetekkel használ beszélgetést, és ahol Kelecsényi volt a moderátor, aki egyébként megkérdezte, hogy mi a V-betű a nevemben, életemben először, és el kellett mondanom, hogy atyámat Ránclenek hívták, tehát még csak tisztességes magyar sem vagyok, úgyhogy abból lett a Mohai Gép, mindegy. Jó. Mi azzal kezdte egy Ottvik szakértő, hogy mi a V-betű. Jó, nem ez a dolognak a lényeg, hanem az, hogy ott is elmondtam egyébként, és azóta is világos. Soha nem állítottam azt, meg senki nem állított, ez egy HVG cikk volt, amit aztán átírtam egy hosszabb változatba, amit a Kelecsényi közölt a Ottvik emlékműbe, hogy nem Ottvik írta az iskola határon. De egyébként azóta beszéltem, illetve akkor beszéltem Lengyel Balázstól, írt nekem, sokan írtak ebben az összefüggésben, hogy világos, értik a dolgot, maga Eszterházy Péter felhívott, aztán írt az Élet és Irodalomba, aztán kiderült, hogy a cikk után, egy nap után bekövetkezett az, hogy a Lengyel Péter átadta a tovább élőknek a kéziratát a Széchenyi Könyvtárba. Pusztán csak arról volt szó egyébként, hogy a könyv megjelenésének a 40. évfordulóján összegyűjtöttem azokat a véleményeket, azokat az írói itt-ott elmondott véleményeket, hogy esetleg az Ottvik benne van ebben a történetben. És ott ugye sorban föl van sorolva mindenki egyébként, nem én találtam ki, nem én írtam le ezeket a mondatokat, ők írták le. Csak hát ugye az egész összeállt a történetben, és egy kicsit megijedtek ezek az emberek, hogyha olyan nagyon fontos nekünk Ottvik, akkor járjunk a dolognak a végére. Ezt maga Eszterházy írta egyébként. A Tandori például szintén írt és fölhívott, hogy semmi probléma nem volt, az Ottvik túl volt taudálva, és így tovább. Egyébként a legcsodálatosabb történet, hadd mondjam el, mert én őszinte ember vagyok, és nem kell senkitől és semmitől tartanom, mert a irodalomnak a peremvidékén élek, hogy Ungvári Tamás is írt egy levelet nekem, meg is van egyébként, amelyben mondta, hogy neki mindig gyanús volt ez a történet, és hogy teljesen igaza van, majd utána egy hónap múlva olvastam a valamelyik napilapba azt, hogy az Ottvik a legnagyobb magyar író, hatalmas kolumnáció, az irodalom világa ilyen egyébként. Úgyhogy nem, nekem semmi problémám ezzel a történet nem volt, összegyűjtöttem, leírtuk, megcsináltuk, természetesen olyan botrány lett belőle, amire nem is számítottunk, vagy számítottam én egyébként, és hát ugye azért én írtam közben előtte a Budáról nagyon, nagyon elfogadóan és nagyon dicsérően, amiért ugye ott pont ezen az ötös kollégium megbeszélésen a Langyalosi fejezte ki rossz hallását, szóval irodalmárok kedvére nem lehet tenni, hát Istenem, úgyhogy nekem ott légkügyben teljesen tiszta a lelkismeretem, úgyhogy semmilyen probléma nincsen, és még azt is elmondom, hogy utána Krisztinában lakom, hogy ott szoktam felszállni az ötös villamosra, ahol a Ottvik emléktámla van, és hát nem is szoktam beszélgetni, de nem oda pillantok ott az emléktámlán, úgyhogy bocsánat, ez volt a személyes érintettség.
Köszönjük szépen. Ez most nagyon jó volt, de tényleg nem menjünk bele a részletekbe, mert az nyilván nem érdekli most annyira a közönséget, majd egy Ottvik konferencián folytatjuk. Úgyhogy most Csipos tanárat kérem, hogy még vajon egy kicsit a könyvről legyen szíves, mert hát egy ilyen vastag könyvről úgyis külön estén sem volna elég időnk beszélni. Szóval, hogy lehet a sokféleségből valamilyen egységet varázsolni, és hát ugyan nyilván a kéziratot ismered, de mégis így most kaptad valóban kézbe először, hogy sikerült az, amit gondoltál, hogy együtt az írásaid többek lettek, mint egyenként. Erre majd nyilván még napok múlva újra és újra fogsz magadban válaszolni. Jó érzés kézbe venni, és pont.
Köszönöm szépen. Igazából egy kaland ilyen szövegek az összeállításon. Egyetlen egy példát ki Balázs ügyben is fenyegető e-mailt írt, hogy a második megszólalás az másfél perc. Az a kérdés, hogy milyen viszonyban van megélt valóság, a kitalált valóság és a kitalálható valóság egy irodalmi műben. Ennek a körbejárására elkezdtem olvasni Kazinczy Ferenc pályán emlékezetétől,
Babics szövegeken át, Gergely Albert önéletrajzai trilógiáig, egészen Tamási Gáspárt is beleértve, aki Tamás Járon testvéreként szenet égetett farkaslakán, az erdőben dolgozott fakitermelésen, volt talán brigádvezető, és egy téli szünetben a székelyudvarhelyi orvosné kezébe nyomott egy üres füzetet, ezt írta le. Ez csak azért volt érdekes nekem, mert egy Kazinczy megkonstruálta maga a vezéri szerepét, és ami a pályám emlékezetében ez a vezéri szerephez nem illett volna, az egész egyszerűen kihagyta. Kufstein váráról, ahol föl lehet menni, érdemes is felmenni, Kufstein váráról csak a kilátást írta le. Nem pedig azt, hogy egy héten egyszer nyitották ki az ajtót, minden nap egy ablakon adták be az élelmet, és amikor kinyitották egy héten egyszer az ajtót, akkor a árnyékszéknek szolgáló edényt kivitték, tehát egész héten át abban a levegőben ültek. Ez nem szerepel. De ugyanígy lehetett találni Gergely Albertnél is, aki azt ígérte, hogy falutól a városig, várostól a világig címmel írja meg a történetét. A címek stimmelnek is, csak ami belül van, az nem stimmel. Igazában elkezdi konstruálni visszafelé az író maga életét. Aztán még egy pár ilyen típusú szövegben meg lehetett találni azt, hogy a kitalálásnak, az emlékezésnek, a valóságnak a viszonya semmilyen műben nem definiálható, nem határozható meg, minden mű az író leleménye.
Köszönöm, igazán példás Márta, egy szép történetet kérnék tőle. Mesélj el egy két perces novellát.
Inkább azt szeretném, hogy a helyütt, amit találom a jótárosán, hogy nagyon-nagyon nagy dolog nekem az, hogy ilyen hosszan lehettem a gyerekek között, hosszan élhettem boldogan, nagyon sok örömmel, és hogy nagyon sok gyerekem életét láttam az indulástól, ugye egy tanítónak nagyon nagy dolog az, hogy odaérkezik 6,5-7 évesen egy kis ember, és meglátja, mert nagyon érdekli, hogy mit hozott magával, milyen adottságai vannak, elkezdi tudni a dolgát a tanítóval, megismeréssel, és hát teszi, és szépen vezeti az életét, hagyja, hogy kibontakozzék, hagyja, hogy használja ezeket az adottságokat, és eljusson oda, ahova hát neki elhívnia kell. És aztán az ember követheti az életét továbbiakban, és nagy szerencsém van, hogy igyekeztem is együtt tartani a csoportjaimat, de felnőtt korukban is láttam az életüket. Rendkívül sokat jelentett, hogy megismerhettem az életútjukat, a továbbot. És ez nagyon sokszor serkentett engem módosításra, változtatásra, és nagyon sokszor nyugtatott meg, hogy jól gondoltam, jól találtam el, és talán jól segítettem a gyerekeket. Azt hiszem, hogy ezért vagyok boldog ember, mert ezeket értettem el.
És az öröm volt a legfontosabb ezek között. De még az előbbiekhez hadd mondjak el annyit önöknek, hogy talán mindannyian nevében mondhatom, hogy mindannyian tanáremberek vagyunk majd annak közelében, sőt, hát életünk bizonyos szakaszában biztos, hogy tanítottunk le, és pedig most fog, tehát te kezdő volt. Szóval, hogy azzal küzdködünk, hogy az irodalomnak valóban lehet-e valami hatása a való életre, vagy hogy mi közünk nekünk a valósághoz, mi dolgunk a világon, az Vörös Martit idézve. És egy konkrét példát hadd mondjak Ottlikhoz kapcsolva, hogy ennek a 20 éves munkának, amit ott belefektettünk Kőszegen, ahol az iskola határon épülete, ugye a valóságban ott van, oda lehet menni, egy gyönyörű szép arborétumban, és ezt sokan nem tudják az irodalmáról közül sem, hogy oda be lehet menni, és oda osztálykirándulásokat lehet szervezni, javasolok, és 20 évvel először bementem a polgármesterhez, javasoltam, hogy csináljunk itt egy oszlik kultuszt, mert az húzni fogja ide az embereket, ebből kőszegek turisztikai használat, senki nem hitte el, és ma ott tartunk, hogy Kőszegen van oszlik sétány, van oszlik könyvesbolt, vannak paragrafusok, prospektusok, szóval ezek a leporellók, turisztikai csalogatók, amelyek arra, és vannak könyvek, az iskola határon állandóan ott kell tartani a könyvesboltban, mert sok példányban eladják. Úgyhogy valóságos haszna is lesz annak a munkának, amely Eszterházy Péter előbb szavával kezdődött. Endre, hozzád fordulnék azzal a kérdéssel, hogy írásaid van visszatérő motivum a zene. Légy szíves, beszélj egy kicsit, nagy zenekedvel, hogy képes vagy Bécsetről fölkerekedni és Bécsbe elmenni egy koncert kedvéért. Miért olyan fontos számodra?
Ez a kérdés teljesen váratlanul érte.
Jó, azért így kezdtem, hogy kitalálni.
Ifjú koromban vagy 6 évig tanultam zongorázni, és utána abba hagytam, mert nem szerettem zongorázni. És aztán, amikor felnőtt lettem az Erte Szociális Intézetében, dolgoztam, volt egy kollégám, aki azóta meghalt, Lengyel Zsuzsa, akivel együtt jártunk hangversenyben. És hol ők vettek béletet nekünk, hol mi vettünk meg. És egyszer azt mondja nekem, és azt mondja, néztem neked egy jó zongora béletet, mert észrevettem, hogy te azt mindig kiválasztod. És ez tudatosította bennem, hogy ez a gyerekkori vonzolása megmaradt bennem, úgyhogy a Bach Holtemperit, ez Klavírtól kezdve Haydnnak a éppen Jandó Jenőről beszéltem itt, mielőtt elkezdtük, az összes Haydn szonáták meg vannak, meg mások is. Tehát a zene az olyan dolog, amelyik nagyon inspirálja az embert, sokszor úgy van, az ember ül egy hangverseny, és csak eszébe jut valami, amit napközben nem tudod megoldani, és ott kitalálja. Ez a zenei inspiráció, ami tulajdonképpen állandóan az emberbe benne van, mindenfajta rendszeresen jár a hangversenyekre, meg ilyenekre. Pécset van egy nagyon jó út, Godály Központ, nagyszerű akusztikával, egyesek szerint jobb, mint a Műpa akusztikája. És hát nagyszerű zenekarok vannak, a fesztiválzatokban minden évben kétszer eljön, és ott meg lehet hallgatni. És a Pannon Filharmonikusok pedig az egyetlen vidéki zenekar, aminek a Műpában van egy koncertsorozata, úgyhogy értényképpen nagyon jó a zenei élet ott a Pécsen. De igazából én most nem is erről akarnék beszélnem arról, hogy amit írtam, az hogyan inspirált engem öntudatomban tovább gondolásra. Különösen Arany Jánosnál, amit említettem, hogy ugye különbség van Arany Jánosnak a mondjuk így magára elültetett népnemzeti orientáció és a fanyarabb, modernebb, őzikék világa között, és mindenki jobban szeretné, hogyha ilyen modernebb lett volna, és elhagyta volna ezt a népnemzeti irányzatot, meg Petőfibe szerelmesedett világon. És belegondoltam abba, hogy amikor Arany írta ezeket a szondikét apróját, meg a Velszi bárunkat, amelyet azóta a Velsziek megzenésítettek, csak mondom, és volt egy bemutatója is, és nagyon érdekes.
Ott voltál, gondolom.
Én ott voltam a bemutatón is, nagyon érdekes dolog, ez a történet, de másnapra tartozik, hogy ez mind 1850-60-as években írta, és azt gondoltam, hogy ha azt mondjuk, hogy Arany János miért nem volt olyan modern, mint az őszikében, még inkább lehetett volna az, azt mondjuk, hogy miért nem ő volt Baudelaire például. Aki azt hiszem 1857-ben vagy 67-ben jelentette meg Les Fleurs-nál, és akkor ennek kapcsán elkezdtem azon gondolkodni, hogy micsoda különbség volt a korabeli Magyarország és a korabeli Franciaország között. És aztán így tovább gondoltam, hogy vegyük Berzsenyi Dániel, akit én összehasonlítottam Bölderinek a nagyon szép versével, a Helfedes Lébenz, amelyet többen lefordítottak magyarra. Ugye a Hervad már ligetünk díszei hullanak, ez is igazából véve nagyon közel áll ez a verset. És milyen különbség van egy Hölderlin és egy Berzsenyi között, egy Hölderlin, aki elment Franciaországba megnézni, hogy milyen eredménye van a francia forradalomnak és bomlott elmével tért haza, és még ért vagy 30-valahány évig, egy Berzsenyi, akit a Kölcsei Pide alatt visszariaszt a további költészettől, és ő is bizonyos értelemben visszavonul. Tehát rájöttem, hogy ilyen párhuzamokat lehetne létrehozni, akár Pilinszky és Philip Larkin között, vagy például van egy nálunk kevésbé ismert angol költő, úgy hívják, hogy Matthew Arnold, akinek kultikus versei vannak, és ugye nálunk elmásítja Shelley, Keats meg Byron ezt a nagyszerű költőt, aki 1860-valahányban írja egy könyvet Culture and Anarchy címmel, ami nagyjából ugyanabban az évben, amikor Vajda Mihály megírja az Önbírálat és Polgárosodás című tanulmányokat, amelyekből kiátkozzák tulajdonképpen a Gyulai Pál vezetésével a magyar irodalomból. Tehát, hogy milyen különbség van egy angol problematika és egy magyar problematika. Vagy mondjuk egy Baudelaire-i világ között, aki hogy elmondjak egy verset, a Lőd Márból ugye így kezdődik, hogy éj volt egy iszonyú zsidó nővel az ágyon, nyújtóztak, mint hideg halotthoz, úgy halott csak fizetett gyönyörleget, fölragyogott a szokoló szépség, amire hiába vágyom. És ugye ehhez képest az őszi kék világa egy másik társadalmat tükröz, egy másik világot tükröz. És azt gondoltam, hogy ugye Putához írt egy olyan nagy könyvet, hogy párhuzamos életrajzok, hogy én írnék egy párhuzamtalan életrajzokat, amelyekben ezeket a nagyon érdekes társadalmi különbséget lehetne kimutatni a magyar viszonyok és a nyugati viszonyok között. Úgyhogy most ezek mondom.
Nagyszerű. Várjuk, alig várjuk, ha szabad írni az időpressz is. Gyula, akkor az ígért történet következne.
Igen, akkor most a 12 legszebb magyar vers fordításait, vagy francia verzióit, néhány érdekességét. Itt a kaland többször előkerült, professzor is említette. A 13. századi francia regénynek egyik kulcsszava, csoda és vállalás. Ezen érdemes azért tényleg elgondolkodni, hogy nem csak úgy oda vetjük ezeket a dolgokat. A fordításról fogok, fordító fordításról és befogadásról, tehát franciák is van. Egy francia fordít, egy magyar fordít, aki baromi jól tud franciául, Timár György, és költő, mert Gada, László, stb. Megmondták, hogy jól kell tudni, és költőnek kell lenni, és amikor fordítatott 15 emberrel a Véncigány, akkor a nyers fordítás ott kellett, hogy legyen, és a magyar is ott kellett lenni. 3 francia, 15 francia, és az is érdekes, amikor egy magyar ugyanazt a verset, és egy francia. Nagy László kiviszi át a szerelmet, itt egy magyar, és ugye ezt meg lehetett próbálni. Ellenőriztük franciákkal és magyarokkal. Magyar bölcsész, aki klasszikus francián nevelkedett és magyaron, néki a Gilvi fordítás tetszett jobban. Nem annyira, hogy jobban, hanem a Timár György fordítását az teljes mértékben eltaszította, mert műveltető ige, qui fera passer. Jó. Francia nem ismeri az eredetit, és néki a Timár György fordítás tetszett jobban. Ugye mindenkinek más. Még egy érdekes eset történt. A verseket, francia fordításokat és szöveggel föl tudtuk tenni a francia nyelvi honlapra. És akkor ment ez a horizontális üldözgetés. A magyar nyelv, nem akarom mondani, Kosztolányi és Babics és a nyelvünk mennyire ritmusos, zeneileg mennyire hat és a gondolatok franciákra. Ment a francia nyelvi honlapon a zászló magyarul, Mensáros László mondta. És ott volt a francia nyelvi honlapon a francia szöveg. És itt van, meg is írtuk külön, francia hölgy könnyezet. És ezt megírtam. Mert szép volt a valami, ez egy csodálatos nagy élmény, és az mégis, ezzel befejezem, hogy annyira hasznos az irodalom, hogy úgy fellelkesedett néhány francia, hogy a zászló nyomán megírt egy francia mérnök tanár, aki még klasszikus műszaki figura, aki még a klasszikus irodalmat is tanulta, a franciát, megírta a saját zászló versét Alexandrinusokban. Amit Németh László, Németh István Péter, a tapolcai kiváló költő fordított magyarra. Tehát nincs megállás, és így aztán lehet megtárgyalni mindennapi vészhelyzeteket, amelyek ma gyakran adódnak. Köszönöm szépen.
Nagyon köszönjük, és akkor, hölgyeim és uraim, íme itt a lehetőség, hogy esetleg kérdezzenek, hogyha szeretnének bármelyik szerzőtől, vagy bármelyik kérdéssel szóba került problémával kapcsolatban, vagy hozzászóljanak persze. Amennyiben 12-ig számolunk, és nem lesz ott vagy. Tessék, van egy jelentkező, tessék, oda viszem a mikrofont, vagy tessék.
Kincses Kovács Éva vagyok, irodalomtörténész, nyelvész és szociológus, úgyhogy Endrét nem tartom kívülállónak, mert szakmabeliek vagyunk, sokszor találkozunk is. De én most Balázshoz kapcsolódnék, Fűzfa Balázshoz, mert az a gondolat, hogy Kőszegen az ottlik hagyományt megteremtette, én is próbálkozom egy ugyanilyen dologgal Ercsiben. Ötvös József neve, gondolom, és az Ötvös család neve mindnyájunk számára nem csak, hogy gyógycsenk, hanem egy kötelezettséget is jelent. És itt ugye az ELTE-nek a tanára is ülnek, én is az ELTE stíluskutató csoportjának a tagja vagyok. Voltam több évtizeden át, de a Debreceni Egyetemen végeztem. Na most Ercsire visszatérve, a önkormányzat és a polgármesterek változatos személye és hát hovatartozása nagyon nagy mértékben meghatározza, hogy sikerrel tudjuk-e megrendezni az Ötvös József napokat. Ehhez kérem, hogyha az Ötvös kollégium most is tud támogatást adni, mint ahogy Horváth László igazgató korábban is segítségemre volt, akkor remélem, hogy szeptemberben meg tudjuk Ercsiben ismét rendezni az Ötvös napokat. Itt van Madarász Imre, akivel korábban már tudományos konferencián is előadtunk magyar-olasz vonatkozásban. Tehát ez a gondolat, hogy van egy óriási nagy kulturális hagyomány és tőke és személyek, tárgyi és szellemi és turisztikai és földrajzi kötődés, és mondjuk ezt nem használja ki kellőképpen egy magyar város, ez igen sajnálatos. Tehát ebben összefogás kell, és komplex és interdisziplináris módon tudunk tenni valamit. Úgyhogy ebben nagyon szépen kérem akkor itt a társaságunk a szellemi támogatását talán. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Hát a szellemi támogatásban biztos vagyok, de most, hogy önt hallgattam, én most jöttem rá, hogy nekünk miért sikerült megcsinálni a kőszegi ottlik kultuszt. Hát ha szabad ilyen nagyképpen szólni, hogy sikerült, hát azért valamint talán sikerült. Hát azért, mert aki 97-ben polgármester volt, aki ezért először elmentem, nem ütettem, annak a fia most az alpolgármester. Tehát van egy olyasfajta folytatólagosság, úgy tűnik. Na de a viccet félretéve, tényleg a kőszegiek elkezdték érezni ennek a fontosságát, és pártállástól függetlenül, hál' Istennek, mellénk álltak. Olyan 24 órás felolvasást csináltunk most már kétszer is a regényből, hogy először három napon keresztül olvastuk fel az iskola határon, Kőszegen és Szombathelyen, iskolásokkal, egyetemistákkal, tanárokkal, könyvtárosokkal, majd a határok megszűnése alkalmából 2004-ben, tehát amikor megszűnt az a határ, amelyről úgymond a regény szimbolikusan szól. Másodszor pedig az ottlik 100. évfordulón, 100-as évfordulón, amikor 33 rendezvényt tartottunk Gödöllőn, Kőszegen és Budapesten, és akkor felolvastuk angolul is és magyarul is, mindahányszor nagy élmény volt, és ebben a kőszegiek, polgárok és a Jurisics gimnázium diákjai, ott van egy angol tagozat, és ők voltak a Törzsgárda, meg a Miszulász Ferenc féle nem régiben megalakult, újjáalakult egyetemi formációnak a tanárai és hallgatói. Nos, köszönöm szépen a kérdést, hát ha van még kérdés vagy hozzászólás. Hogyha nincsen, még a végén leszámolt, akkor utolsó 10-15 percben arra kérem a kedves szerzőket, hogy mondják el, ami a szívüket nyomja. Olyan búsan néztek. A szájatok szegletében ugyan némi mosolyt látok. Nem kell aggódnom, hogy nyom. Tehát a könyvetek megvan, készül a következő. Endre elmondta, hogyha a többieknek van. De a Lajostól is hallottuk nagyjából. Esetleg a Sipos tanár úr még a következő munkájáról szólna, annak esetleg örülnék, már nem tudom, neked mi van a szívednél. Endre pedig jelentkezett, akkor odaadom meg.
Ott van egy másik mikrofon.
Én az előbb Randolit említettem, megint visszatérek oda, hogy ez a bizonyos panohami testnevelő tanártól hallottam 1956 őszén elmondva a 7. ekovát. Ez olyan mélyen impressionált engem, hogy mondtam, hogy nagyon megszerettem Radot, és nem tudtam elmenni erre a háromnapos konferenciára, amit Abdál meg Palmahamát csináltatom, mert nem tudtam rászállni magam, és az intézetben, ahol dolgozom, van egy Csapodi Tamás nevezetű kollégám, aki megírta a Bóri tábor történetét, és azt is részletesen leírta, hogy Radóti olyan menetelt, és hogyan lőtik agyon, és hihetetlen munkát végzett, például azt is kiderítette, hogy valószínűleg a Radóti az utolsó éjszakáját nem ott abban a téglagyárban töltötte, amit Panohamán most is mi mutatunk, hanem volt egy másik épület a túloldalon, és valószínűleg ott töltötte az éjszakát. Na most, és a Csapodi Tamás itt adta a könyvét nekem, hogy írjak egy recenziót róla, elolvastam addig, amíg Radnóti féle menetnek a sorsára nem került, csak letettem a könyvet, nem tudtam elolvasni. És ebből aztán rájöttem arra, hogy amikor, hogy bennem van egy ilyen hihetetlen respektus Radnóti iránt, és amikor életemben először Párizsba jártam, azóta másoknál is olvastam ezt a sztorit, elmentünk a Rue Cujas sarkára, ahol kissé lejt a járda, sőt, én még a 70-es évek elején, amikor részt vettem egy összehasonló jogi tanfolyamon Strasbourgban, direkt fölmentem Párizsba, akkor néztem meg először, hogy a Rue Cujas sarkán tényleg lejt kissé a járda, akkor volt egy tanárom, Ősi Gyulának hívták, Ősi Istvánnak volt a bátyja, egy nagy jogász, aki ott elmondta, és elmondta nekem, hogy még azelőtt egy pár évvel a Rue Monsieur du Prince sarkán lakott az a pék, aki feltehetőleg Radnótit is kiszolgálta, csak 20 év telt el. Na úgyhogy most már nem lehet élvezni a járda lejtését, mert a mozgássérültekre tekintettel teljesen lekerekítették a járdát, de abban az Üzsert utcában van az a szálloda is, ahol a Radnóti megszállt, a Párizsban volt, és azt is hol lehet keresni.
Hát, köszönjük szépen, hadd meséljem el.
Rónai György meghívta egyébként egy versenyt, és ő meg látta a véget.
Talán nem tűnik udvariatlanságnak vagy hencegésnek, hogyha elmondom itt önöknek.
Megvan.
Szóval, hogy én Addai vagyok, és az édesapám volt az első magyar tanárom, és ő vitte ki a diákjait 1959-60-ban. Tőle származtatom az Élmény Központ irodalom tanítást. Arra a helyre, ahol agyonlőtték Radnótiékat, és ott a diákjaival keresték meg azt a helyet, és bogarázták, és ők tisztították meg először azt a helyet, ahol ma az emlékmű áll. És azt is el kell mondani, hogy hát ez nyilván az én életemet meghatározza, és egész életemben mindig meghatottan járok oda, és viszem a gyerekeimet, majd lassan a unokáimat, és ez örök szorításban tart ez az élmény. El kell mondani azt is, hogy abban két emlékmű van, és aki a Melokko Miklós szobrot látja a régi M1-esen autózva, az menjen tovább 500 métert, és aki öteményi, az nagyon jó tudja, szomszéd faluból való Gintli Tibor is, ő is nyilván ezerszer jártak. És menjen be jobbra a Ráczka töltésen, és ott van az az igazi hely, ahol agyonlőtték őket. 22 munkaszolgálatos, 2 vagy 3-at ismeretlenként tüntet föl az emléktábla Alexej Zoltán szobra mellett, és egy nagy sziklakő van ott, egy momentum, és az olykorban értem, tehát a töredékből egy részlet, és a többi név az név szerint felsorolva. És mint Abdai, tudom édesapám elbeszéléseiből is, aki akkor olyan 12-3 éves gyerek volt, de nálam a nagyobb suhancok, 14-15-16 évesek ott voltak a töltés másik oldalán, ott ipiapacsoztak, amikor hozták be a nyilasok. Igen, mert egyébként magyarok voltak, és nem németek, akik agyonlőtték őket, ezt is el kell mondani. és Csapodi Tamásra visszatérve, 2014-ben csináltunk egy háromnapos konferenciát Aktán és környékén a 70 éves évfordulón, és Csapodi Tamást is meghívtam, és megtartotta az előadását, és elmondta, hogy Radnótit lehet, hogy nem is itt lőtték agyon, hanem Mosonmagyaróvárnál, hogy a borinót ezt átadta valakinek, és csak a, vagy a kabátjával együtt, vagy anélkül, mert persze azonnal kérdeztem, hogy na is a borinót ezt, hát itt került elő, és hogy Gyarmati Fanni itt volt az exhumáláskor. És azt mondja a Csapodi, hogy a Gyarmati Fanni, tehát a Radnóti felesége nem volt ott, nem volt hajlandó Győrből ki, szóval nem tudott szembesülni a maradványokkal, és Győrből, tehát hogy szerinte nem látta a maradványokat, és nem. Tehát mondom, hát akkor is valaminek kell lenni, és akkor azt mondja Csapodi Tamás, hogy Gyarmati Fannit ő kérte, és hogy mondom, Tamás, az nem létezik, hogy ma DNS vizsgálat, hogy összesen két olyan hajszál maradt Radnóti után a lakásban, amely DNS vizsgálatra alkalmas lett volna, hogy bizonyítsa azt, hogy a Radnóti teste volt az, amelyet aztán exhumáltak, és aztán Budapesten eltemettek. Azt mondja, hogy nem volt alkalmas már ez a két hajszál arra, hogy azonosítsák. Tehát Csapodi Tamás a történész, ő ezt most hangsúlyozom, hogy ő mondja azt, hogy nekem, mint történésznek, az a dolgom, hogy ne higgyek azokban a dolgokban, amelyeket nem tudok 100%-ig bebizonyítani. És ugyan a hely és a pillanat nem volt alkalmas arra, hiszen egy abdai 70 éves emlékkonferencia volt, valószínűleg, hogy ez elhangozzék abdaiak és mások körében. De én magam is úgy gondoltam, hogy ha én ebben nem is tudok hinni, és a szívem szakad meg, és omlik össze, vagy megfogalmaz is nehéz az emberben ilyenkor kavargó érzéseket, de hogy mégis valóban egy történésznek valószínűleg az a dolga, és hát reméljük, hogy majd kiderül, hogy nem volt igaza, vagy kiderül, hogy más az igazság. Minden esetre mi továbbra is abban maradtunk ott akkor a konferencia résztvevők, hogy mi hiszünk abban, hogy Radnótit itt lőtték agyon, ha ez szomorú, rettenetes és tragikus ez a tény, nem vagyunk büszkék rá természetesen, Abdának ez egy szomorú öröksége, de az abdaiak méltók szeretnének lenni ehhez az örökséghez, konferenciákkal, szavaló versenyekkel ébren tartani, és hasonló módon minden évben többször virrasztással, emlékműsorokkal ébren tartani Radnóti emlékét. Hát kérem szépen, tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mi az igazság egészen konkrétan. Nagyon szomorú ez, idő hiány, nem hiszem, hogy tovább kellene részletekbe belemenni, de ugye most szembesültünk Gyarmati Fanni halálakor azzal, hogy ő maga rendelkezett úgy, hogy a lakásában ne lehessen irodalmi múzeum. Az egyik tanítványom, és akkor talán ezzel befejezem kérdéseket hagyva a levegőben, egyik tanítványom, aki a Néprajzi Múzeumban dolgozik, hívott fel Szombathelyen kétségbeesve, hogy tanár úr, nincs kint a tábla. Na milyen tábla? És mondja, hogy hát a dr. Radnóti Miklós tábla a levélszekrényen és az ajtón, hogy eladták a lakást a Pozsony út egyben. Déri János, akire többen emlékeznek, mint tévériporternek van egy szomorú történet, ő mesélte, hogy egyszer forgatni mentek, vagy 25 évvel ezelőtt, kb. 20 éve halt meg, ugye Déri János? Tehát kb. 25 éve Gyarmati Fannihoz forgatni mentek, és a stáb ment föl, vitték fel a lámpákat, stb. És ki volt írva, hogy dr. Radnóti Miklós, és akkor a technikus leszólt, hogy igyekezzetek már, a csaj már itt van, de a pasi még nincs sehol. Ez nem anekdota, ez a tragikus történet, én a Radnóti fejezetben, a tankönyvemben ezt beletettem, hiteles forrásból, együtt az exhumálási jegyzőkönyvvel és hasonlókkal, és életem megrendítő élménye volt, és bocsássák meg, hogy ezt most itt elmesélem, nem tartozik szorosan ide, de talán mégis ide tartozik, amikor egy piros lámpánál álltam Szombathelyen 5 évvel ezelőtt, amikor a 12-es tankönyvvel megjelent ezekkel a Radnóti fejezettel, és csörgött a telefonom, és tudom, hogy autó nem szabad fölvenni, de fölvettem, és azt mondja, jó napot kívánok, Radnóti Miklósnél vagyok, és abban a pillanatban kiesett a kezemből a telefon, ezt gyorsan utána kaptam, és hát köszöntem a kezét csókolom remegő hangon és remegő telefonnal, és hogy hát kezdjük csak valami, és hát hogy szólíthatom meg, nem tudtam hirtelen mást mondani. És akkor mondja, hogy hát Balázskám, nyugodtan szólítson Fifinének, még csak 96 éves vagyok. És aztán meghívott, hát erre nem volt alkalom, hogy személyesen találkozunk, mert nem tudtam vele találkozni, mert annyira számomra egy egészen más magaslatokon és világban él. És akkor annyit mondott, hogy hát megköszönte, amit a könyvben a férje, hogy köszönöm, hát gratulálok a könyvész, és köszönöm, amit a férjemmel írt. Hát nem tudom, életemben ilyen dicséretre nem számítottam, nem, hogy kaptam is még egy szerzést, hogy ezt Hencegben elmeséltem, csak Radnotinél történt, hogy engem is olyan érzelmi szálak kötnek hozzá, mint téged, hogy nem tudtál eljönni Abdára, szó szerint a sír szélén állni, és én meg rákényszerítem magam, hogy mindig elmenjek diákaimmal együtt, és őket is emlékeztessem. Azt hiszem, nagyon szép a film, amelyet Fazekas Bence rendezett, itt vagy Katra szerkesztett a nagyversmondás Jordán Tamással, és 600 gyerekkel az erőltetett menetet szimbolikusan megismételték, és a gyerekek lábát mutatják a töltésen, ahogy jönnek, és hát az emberek összeszólnak szívül. Tessék, hogy gyerekek között.
Bocsánatot kérek, Lánklára vagyok, a könyvtárnak a fotósa, Radnóti Borinotes, a Tudományos Akadémia Könyvtárának a kézirattárában. Bizonyára sokan tudják, de nem biztos, hogy mindenki. És van egy külön, a honlapon van egy külön weboldal is Radnótiról, mert a hagyaték is a könyvtárnak a tulajdonában van, és sok minden képet, sok minden erekét ott megtekinthetnek, ezt gondoltam, hogy fontos
tovább.
Azoknak, akik, mert bizonyára önök tudják, de lehet, hogy nem mindenki, azért
nagyon köszönöm. Ezt akartam még mondani, hogy ezt mondtam a Csapodi Tamásnak is, hogy hiszen ott van az akadémia könyvtárában a hagyaték, az abdai exhumáláskor előkerült Borinotesszel és papírfecnikkel, meg mindenféle tárgyi emlékekkel, hogy, és mégsem Radnóti. Ennek ellenére azt mondta, hogy ő, mint történész, még ezt nem tudja 100%-osan hinni. Most köszönöm, köszönjük szépen. Tessék! Adunk egy mikrofon.
Én Józsa János vagyok, a Műegyetem rektora, és érdekelt itt ez a rendezvény, olvastam róla. Én Ferenc Győzővel együtt kosarazok, aki ugye közismert figura. Együtt kosaraztunk akkor is, amikor ő ír az alatt az egy évad szinte konkubált Fannival, hogy minden részletet úgymond ki tudjon belőle csalogatni, hogy összecsúsznak az idősíkok, csak erre akarok egy példát mondani, Győző egyszer hívta Fanni telefonon, mire Fanni beleszólt, hogy te vagy az, Palikám. Győző, hát Fanni, de milyen Palikám? Hát Ignótus Palikám, tehát. A másik, hogy én is Győr környéki vagyok, Balázs előtt egyel járhattam a Révaiba, mi atlétizáltunk. Igen, de én inkább a magasugró bajnok voltam. Én azért jöttem el, hogy 42 év után megnézem, hogy a Balázsból mi lett. Gratulálok! Ezt is szeretném megjegyezni. Akkor is ő már nagyszerű volt, talán az iránytűbe is írogattál, kisfaludi napokon nyeregettél, meg minden ilyesmi. De ez csak egy intermezzo. Amit még akarok mondani az, hogy ugye a lényeg az, hogy egy ilyen Radnóti emlékmű, és ezzel Radnóti a hétköznapokban is fix ponttá, viszonyítási ponttá váljon ilyen az Abda felé az emlékmű, mert amikor edzőm Dalos tanár úr kieresztett bennünket alapozás idején egyfajta futásra, akkor azt mondta, hogy hát fussatok el a Radnóti emlékműig meg vissza. Azt szeretném mondani, hogy ez a legjobb, ami történhet egy költővel, és én nagyon nem is keresgélném azokat a részletek, amit itt nagyon helyes, tehát ezeket a részleteket, én is a Duna turbulenciáját kutatom, ami a hétköznapi embert nem kell, hogy nagyon érdekelje, de szerintem ez egy olyan beágyazódás, mint ne haragudjon senki, de sokszor még mindig azt mondjuk, hogy találkozzunk az Osztyapenkónál. Elnézést kérek ezért a motívumért, és szerintem így Győr így részesedik Radnótiból, és ez generációkról generációkra átszáll, és ez így van jól, meg természetesen a verseit azt olvasni kell, meg Fanni három kötetét is olvasni kell, az Győzőtől megkaptam ajándékba. Lehet, hogy nem vettük volna meg, de ajándéknak nagyon kedves volt, és hát is rágtuk magunkat családilag, és sokat beszélgettünk róla, mert az értelmiségi létnek egy megnyilvánulási formája, és az értelmiségi lét az mindig nagyon fontos. Ezt én mondom a műegyetem rektora, ahol nagyon, nagyon megvan a veszély, hogy szakbargabárokat, műszaki értelmiségieket neveljünk, de amíg én állok a vártán, addig nem ez lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Majd beszéljünk.
Nagyon szépen köszönjük. Én magam részről meg vagyok 60, és én gratulálok neked a műegyetem rektorának, és hát örülök akkor, hogy nem szakbargabárok. Nagyon köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor lassan a végéhez közeledünk. Tisztelettel köszöntjük Korda Eszter, Bokai Antalt, akik szintén részt vettek a konferenciákon. Utolsó perc, egy percest. Ott tartottunk, hogy ami a szíveteket nyomja, ha van még ilyen, és akkor lezárjuk a beszélgetést, ha nincs több kérdés. Senkinek nem nyomja semmi a szívét?
Nem.
Jaj, de jó. Akkor csak...
Azt szeretném neked mondani, hogy az Arany Nagy Közösség iráját azért jól át kellene tekinteni a témakörben egyébként, mert a megkésettség az mindig nagy problémája az önügyadomnak 20. században, leszámítva a nyugati korszakot, a 19. században, de a Nagy Közösség korszak az majdnem eléri egyébként akkor a korszak irányát.
Ezt a vitát nem fogjuk fejezni utána. Tanár úr, Sipos tanár úr, téged szeretnélek megkérni egy végszóra, hogyha megengeded. Mert azt hiszem, hogy a te könyved az, a címe is az, amelyikkel mindahányan nagyon szívesen párbeszédbe elegyedünk. Modernitások, alkotók, párbeszédek, hiszen egy modern világban alkotói párbeszédeket szerettünk volna folytatni. Nekem már akkor nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem azt, hogy eljöttek, és elismételjem az indító mondatot, hogy kérem ne feledjék, irodalom nélkül lehet élni, csak nem érteni.
Radnó Tenéhoz felmehettem egyszer, akkor még csak 95 éves volt. Gyönyörű volt. Gyönyörű hölgy volt, a belső szépsége átsugárzott külsején, akkor már vakon gyakorlatilag. És hát, hogy az ember olvassa Radnót itt, és nem gondol rá, hogy milyen a lakás. És amikor én megléptem, akkor láttam egy csergével letakart díványt, a falakon a kortárs legjobb grafikusok rajzait, és a nagyon kedvesen eltöltött délután után mondtam, hogy nem haragudjam. Én a lelkemben nem voltam hajlandó Fifi nénének szólítani, mert Fifi. Tehát, hogy ezt nem lehetett mondani. Ne haragudjon, én úgy szerettem volna visszaemlékezni, hogy itt csak egy szoba volt, és nem kettő. Azt mondja, jól emlékszik, azt a másik szobát a szomszédtól vettem meg, akkor, amikor kiderült, hogy neki ez a szoba nem volt. Tehát egy szoba, konyha, összkomfortos lakás, nagyon kicsi lakás, nagyon meghitt lakás, csergével, a falon grafikákkal, és egy 95 éves gyönyörű.
És benne a világ egész. Köszönjük szépen, kezi csókolom, viszontlátásra, és vásárolnak önnek.